Kritikus a belvízhelyzet, az ország keleti felében több helyen lakóházak állnak vízben, és már családokat kellett kitelepíteni. Mindössze néhány százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány nyugdíj és adórendszert érintő intézkedései ellen. Segítővásár nyílt Budapesten, ahol csak olyan termékeket árultak, amelyeket megváltozott munkaképességűek készítettek. Rendkívüli állapot Spanyolországban, mert a légirányítók sztrájka megbénította a repülőforgalmat a dél-európai államban. Jó estét kívánok! Kritikus a belvízhelyzet az ország keleti megyeiben. Több településen is vízben állnak a lakóházak, családokat kellett kiköltöztetni. Csongrád, Bács-Kis, Kun és Hajdú-Bihar megyében három nap alatt háromszorosára nőtt az elöntött területek nagysága. Néhány faluban harmadfokú, vagyis a legmagasabb védelmi készültséget kellett elrendelni. A helyzetet rontja, hogy a folyók is áradnak, így nem tudják elvezetni a földekről a vizet. Ráadásul a jövő hétre újabb esőt jósolnak a meteorológusok.
Hát az pernis egyik lefele, most festette belük a kisfiam tiszta pernis.
Vízben áll ez a ház a Csongrád megyei domaszéken. A kutya is csak egy raklapnyi helyen tud mozogni, és a tyúkok is a vízben járkálnak. A mezőr folyamatosan figyeli a környéket, a markolókat irányítja.
De a láztalpos, ahogy megérkezik, az kérjük ide kifelé, mert 3 centire van a küszöbb szintű.
Egész nap tisztítják az árkokat. Ezt az utat a rendőrök lezárták, hogy a gépek dolgozhassanak. De hiába, a víz a kertekben áll, nem tud elfolyni. Harmadfokú védelmi készültséget rendeltek el.
A mai reggelig 12 ezer darab homokzsákot adtunk ki a készletünkből a homokzsákos védekezés segítésére.
Hajdú-Bihar megyében 5 településen már a kitelepítésekre is felkészültek.
Itt valamelyik nap jött le frissen a vakolat.
A vályokházak teljesen felálltak, 20 épület van közvetlen veszélyben magyar homorokon.
Sajnos ez már úgy felázott, hogy akármikor összedőlhet.
A település melletti csatorna tele van, innen már csak kifelé jöhet a víz, ezért homokzsákokkal próbálják megakadályozni a kiöntést. A folyók is áradnak, így azok sem tudnak több vizet elvezetni. Már Pest megyében is megjelent a belvíz. Az elöntött terület nagysága tovább nőhet, mert a jövő hét elején olvadás, majd újabb eső várható.
Elsősorban eső várható a hét első felében, de hétfőn az északi és északkeleti tájakon még havas eső, gonosz eső, havazás is lehet.
Tegnap még 160, ma viszont már több mint 200 ezer hektárt borított belvíz az országban.
A tegnapi balesetek után ma már nem okozott nagyobb gondot a havazás a nyugati ország részben. A legtöbb hó Győr-Moson, Sopron és Vas megye nyugati felében esett, Sopronban csak nem 40 cm hullott az elmúlt napokban. A városban ezért ma is folyamatosan tisztították a járdákat, a hótolókkal pedig a kisebb utcákat takarították. A rendőrség arra figyelmezteti az autósokat, a nagy hideg miatt sok helyen még mindig csúsznak az utak. A havazás után sorra nyitnak a hazai sípályák, a már működő visegrádi és dobogókői sípálya után holnap kinyit a Bánkúti és az Eplényi sícentrum is. A közszféra jogbiztonságáért, a kiszámítható és igazságos nyugdíj, illetve adórendszerért, valamint a megélhetést biztosító bérért tüntettek a szakszervezetek Budapesten. Az érdekképviseletek közül nem mindegyik képviseltette magát. A miniszterelnök szóvivője szerint a demonstrálók csekély száma is azt bizonyítja, hogy az emberek többsége a kormány által megkezdett változtatásokban bízik.
A korábbi szakszervezeti megmozdulásokhoz képest ezúttal jóval kevesebben, mindössze néhány százan gyűltek össze a Tudományos Akadémia előtt. A demonstrációt a legnagyobb szakszervezeti tömörülések hirdették meg. Igaz, az egységes fellépés ezúttal is elmaradt. A Liga és a munkástanácsok még tárgyalni akarnak a kormányfővel, így ők most nem mentek utcára. A szónokok azt kifogásolták, hogy szerintük a kormány a szakszervezetek megkérdezése nélkül hozza meg a döntéseit.
Nemet mondunk a szociális és társadalmi párbeszéd semmibevételére. Nemet mondunk a keresetek vásárlóértékének csökkentésére, a közszféra bérbefagyasztására.
A szakszervezetek a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt is kritizálták a kormányt. Több a rendezvényen is felszólaló szakszervezeti elnök ugyanakkor vezető tisztséget tölt be a magánnyugdíjpénztáraknál. Galló Istváni a pedagógusok elnökeként, Borsik János pedig az autonómok elnökeként dolgozik egy-egy magánnyugdíjpénztárnak.
Ha a kormány a parlament segítségével lerontja a magyar kereseteket 2011-ben, ennek következményei lesznek.
A szakszervezeti vezető szerint ezt a demonstrációt újabbak követhetik, és nem riadnak vissza a munkabeszüntetésektől sem. Megvezetik a munkavállalókat a szakszervezetek. Ezt mondta a miniszterelnök szóvivője a tiltakozó akcióról.
A szervező szakszervezetek teljes mértékben szembe kerültek a magyar emberek akaratával, hiszen a magyar emberek világosan elmondták, hogy mit akarnak, a nyugdíjuk biztonságba helyezését, arányos közteherviselést és a pofátlan végkielégítések rendszerének a megszüntetését.
A tiltakozók egy petíciót is elfogadtak, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik osztályvezetőjének adtak át. Szijjártó Péter erre azt mondta, a kormány, ahogy eddig is, kész tárgyalni az érdekképviseletekkel.
Az MSZP szerint életveszélyes lépés volt a nyugdíjrendszer átalakítása. Kórós Lajos, a pártelnökségi tagja szerint azért, mert a magánnyugdíjpénztárakból befolyó összegből az állam az éppen aktuális kiadásokat finanszírozza majd. Kórós Lajos szerint a kormány a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakításával úgymond kiírta a társadalomból a pénztártagokat. A párt aggályosnak tartja azt is, hogy az országban csak 8 helyen lehet nyilatkozni a magánnyugdíjpénztári tagság fenntartásáról. A Jobbik szerint akár már hétfőn napirendre kerülhet, és még aznap meg is szavazhatja az országgyűlés az első jobbikos törvényjavaslatot. Ez lehetővé tenné, hogy az aranycsapat még élő két legendája, Grosics Gyula és Buzánszky Jenő egyszerre lehessen a nemzet sportolója. Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője azt szeretné elérni, hogy a kormány egy helyet két tagot jelölhessen a nemzet sportolójának. A jelenlegi szabályok szerint 12-en lehetnek a cím birtokosai, a közelmúltban elhunyt birkózó Polyák Imre halálával csökkent 11-re a nemzet sportolóinak száma. Eltávolítják dr. Sándor Szobrát Pécsett. A városvezetés az orvos első világháborút követő politikai szerepvállalása miatt döntött így. 1918-ban az őszi rózsás forradalom idején a pécsi nemzeti tanács elnöke volt, majd 1921-ben az ő közreműködésével kiáltották ki a baranyai magyar-szerb köztársaságot, amely elszakította volna Pécsett Magyarországtól.
1978 óta állít a pécsi Nagy Jenő utcában dr. Sándor egész alakos bronz szobra. A helyi pártvezetők egy munkásmozgalmi hősnek akartak emléket állítani. Dr. Sándor ugyancsak 1945-ben lépett be a kommunista pártba, de a Horthy rendszer elleni tevékenysége miatt ráesett a választás. A rendszerváltás után a róla elnevezett utcát már átkeresztelték, és a művelődési központ sem viseli már a nevét. A szobor eltávolítása azonban eddig váratott magára.
Dr. Sándor a Pécs város területét el akarta csatoltatni Magyarországról, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen politikai szerepet vállalt embernek nem szabad, hogy Pécset szobra álljon.
A szerb megszállás alatt ugyanis dr. Sándor a kezdeti tiltakozás után együttműködött a megszállókkal. A tanácsköztársaság bukása után sok kommunista menekült a szerb fennhatóság alá. Hogy elkerüljék a megtorlást, 1921-ben kikiáltották a baranyai magyar-szerb köztársaságot. A csupán néhány napig fennálló államalakulat így akár Szerbiához is tartozhatott volna.
Nem számolt az Antant hatalmak akaratával és az Antant hatalmak akaratérvényesítő képességével, másrészt a tényleges erőviszonyokkal, harmadrészt pedig egy olyan szituáció jött volna létre, ami kétségtelenül kedvezőbb lett volna a szerbek, a Szerb-Horvátszlovén Királyság számára.
A pécsi dr. Sándor szobor valószínűleg a helyi kőbankba kerül, de az is lehet, hogy az egyik klinika udvarán helyezik majd el.
Újabb razzia volt egy budapesti pókerklubban, mindjárt mondom a részleteket, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A BRFK tartozása miatt 8 budapesti kerületben csak akkor vesznek vért az itt a sofőröktől, ha az őket bekísérő rendőrök kifizetik a díjat. Az elmúlt napok esőzése és a megemelkedett tengerszint miatt víz alá került Velence belvárosa, így például a Szent Márk tér is. 3 gyereket ütött el a zebrán egy autós tegnap Vásárosnaményban. A sofőr, aki nem volt ittas, valószínűleg figyelmetlenségből nem vette észre az iskolásokat, akik súlyosan megsérültek. A Csongrád megyei Szentesen pedig egy parkolás közben ütköző autó lökött fel egy babakocsit, amelyet szülei toltak a járdán. A 4 hónapos baba nem esett ki a kocsiból, és nem is sérült meg. Nyár eleje óta nem fizet a budapesti rendőrfőkapitányság a részeg sofőrök vérvételéért, írta meg a blik.hu. A főváros több kerületének orvosi ügyeletét ellátó cég ezután csak akkor végzi el a hatósági vérvételt, ha a rendőr a helyszínen kifizeti a vizsgálat költségeit, 4350 forintot. A BRFK azt ígéri, a helyzet ellenére senki nem úszhatja meg, ha részegen ül a volán mögé.
A legtöbbször szondáztatás után viszik vérvételre a részeg sofőröket. A blik.hu értesülése szerint azonban hamarosan az is előfordulhat, hogy a rendőrség nem tud majd eljárást indítani ellenük. A budapesti rendőrfőkapitányság ugyanis nyár eleje óta nem fizet az ittas vezetők vérvételét 8 fővárosi kerületben elvégző cégnek. Ha alkoholfogyasztás gyanúja merül fel egy vezetőnél, akkor a rendőrség a kerület orvosi ügyeletére állítja elő a sofőrt. Itt vesznek vért a pácienstől. Az alkalmanként 4350 forintba kerülő vizsgálatokkal már a közel 800 ezer forintos tartozást halmozott fel a BRFK. Az ügyeletet ellátó cég mostantól csak akkor szolgálja ki a hatóságot, ha a rendőrök a helyszínen fizetnek.
Természetesen mi nem azt mondtuk és nem tagadjuk meg a vérvizsgálat vételt. Tehát ezt továbbra is a rendeletben előírtaknak elvégezzük, csak nem utólagos számlázásra, hanem készpénzben kérjük akkor kifizetni.
A Híradó úgy tudja, a BRFK biztos abban, hogy az elszámolási vita miatt egyetlen részegsofőr sem fogja megúszni a felelősségre vonást. Megkerestük a budapesti rendőrfőkapitányságot is az ügyben. Ők közleményükben annyit közöltek, hogy a cégnek kötelessége vért venni azoktól az emberektől, akiket a rendőrség erre ide előállít. Ugyanakkor azt is közölték, hogy igyekeznek rendezni a tartozásukat. A cég viszont továbbra is fenntartja, hogy csak készpénz ezért hajlandó vért venni majd az ide előállított személyektől. A Híradót Vidos Mihály tudósította.
Budapesten 4 embert állítottak elő tegnap, miután éjszaka razzia volt egy belvárosi pókerklubban. Az adóhivatal feljelentése alapján indult nyomozás során kiderült, hogy a Szemere utcai klubnak nem volt engedélye kártyajáték szervezésére, így az előállítottakat is tiltott szerencsejáték szervezésének vétségével gyanúsítják. Segítő vásár nyílt Budapesten, csak olyan termékeket árultak, amelyeket megváltozott munkaképességűek készítettek, azaz olyan emberek, akik ugyan fogyatékkal élnek, de tudnak dolgozni. A vásárt a Szociális Államtitkárság szervezte, hogy így segítse elő a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. Ma az országban ugyanis kevesebb, mint 10%-uknak van csak állandó munkája.
Alig egy hete nyitott ez a kézművesbolt. Megváltozott munkaképességűek által készített termékeket árulnak, megváltozott munkaképességű eladók. Köztük Ilona is. Előtte több mint fél évig volt munkanélküli.
Nagyon nehéz, mert az az igazság, hogy ez, hogy megváltozott munkaképesség, ezt mondják, igen, de nem minden helyen tolerálják ezt.
Ez egy hármas fonás.
Ömer Roland, a segítővásáron.
Könyvelő szerettem volna lenni világéletemben, és el is helyezkedtem egy ilyen iskolába, és akkor ott kiderült, hogy én rosszul látok.
A Millenárison 10 olyan cég állított standot, akik szinte csak fogyatékkal élőket alkalmaznak.
4000 fölötti valamivel a teljes alkalmazotti létszám, ebből 3000 környékén van a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma, ami így 75% a fölött valamivel van.
Volt koncert, kézzel készített ruhák, terítők, játékok és focilabdák is.
Inkább megvesszük azoktól, akiknek azzal segítünk, hogy munka lehetőséget adunk, amit úgyis megvennék, vagy nagy áruházba, vagy a sarki boltba, vagy mindegy, hogy.
A vásárt a Szociális Államtitkárság szervezte, hogy más cégeket is megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására ösztönözzön. Ma ugyanis a 600 ezerből csak 40 ezeren dolgoznak.
Ez azt jelenti, hogy jó, ha 10%-uk foglalkoztatott, és ennél sokkal durvább, hogyha ezt átfordítjuk a másik oldalra, hogy ez azt jelenti, hogy 90%-a munkanélküli ezeknek az embereknek.
A jövőben minden terméken ez a jel szerepel majd, ha azt megváltozott munkaképességűek készítették.
Új jégpályát avattak Budapesten, ezzel 43-ra nőtt a magyarországi műjégpályák száma. Az utóbbi 10 évben egyre népszerűbb a korcsolyázás és a jégkorong sport, és folyamatosan épülnek a jégcsarnokok, ám fenntartásuk sokba kerül, többségüket csak állami vagy önkormányzati segítséggel tudják működtetni.
Egy elhagyott gyárépület mellett épült Kőbánya legújabb jégpályája. Az első mérkőzésen Tóth Csongor állt a kapuban. A hálóőr a maga 7 évével, csapata egyik legtapasztaltabb játékosa.
Most lesz azt hiszem 2 év, mióta hokizok.
Csongor egyik példaképe Budai Krisztián, ő a Fradiban játszik. Azt mondja, az utóbbi években rohamosan nőtt a jégkorong népszerűsége.
Nagyon sokat dobott a latba, hogy ugye feljutottunk az A csoportba 2008-ba, akkor azt tényleg a média is nagyon felkapta, akik ugye eddig nem nagyon hallottak erről a sportról itt Magyarországon, azok is odafigyeltek erre.
A Fradinak ez a csarnok az otthona. A pályát egy befektető építette, de csődbe ment, így az üzemeltetés az önkormányzatra maradt. Magyarországon 25 fedett és 18 nyitott műjégpálya van. A Jégkorong Szövetség szerint ez kevés, jóval több kellene. Pályák azonban csak akkor épülnek, ha a mostaninál nagyobb támogatást kapnak a fenntartók, mondják a szövetségnél.
Azt látni kell, hogy a jégpályák maguk nagyon nehezen tartják fel magukat, mire hogy az uszodák sem. Tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy önkormányzati, vagy ha úgy tetszik, akkor állami feladat.
Pénz kellene a női jégkorongozóknak is, ezért naptárat adtak ki. Azt mondják, ezzel bizonyítják nőiességüket is.
Ez egy férfias sportág, de amint a naptáron is látszik, azért mindannyian nők vagyunk, és ugyanúgy mi is hordunk magas sarkút, sminkeljük magunkat, és ugyanúgy szeretünk kiöltözni.
A férfiak jövő tavasszal a B csoportos világbajnokság házigazdái lesznek. A magyar csapat népszerűsége töretlen, a mérkőzésekre a jegyek fele már elfogyott.
Egész hétvégén Mikulás vonat jár a Hűvösvölgyi gyermekvasútvonalán. Erre az alkalomra egy majdnem 40 éves mozdonyt is felújítottak. A kisvasúton utazó minden gyerek ajándékot kapott a Mikulástól.
A gyermekvasutas fiút nem zavarta se a hideg, se az, hogy egyelőre nem jött a vonat.
15 csoportban, és ugye minden, tehát ezért ugye 15 naponta szolgáltott teljesítünk itt a gyerekvasuton.
Miért csinálod ezt, miért jó?
Hát csak úgy szimplán, mert szeretem a vasutot.
Több száz gyerek várt a Hűvösvölgyben a Mikulás vonatot. Ezt a majdnem 40 éves mozdonyt újították fel mostanra.
1973-ban készült. Ez most egy felújulás számára. Teljes mértékben meg lett újítva minden alkatrésze, tehát tulajdonképpen egy új mozdonyt kaptunk.
Emeld oda fel!
De hiába adtak neki zöld jelzést.
Miért nem mint új?
Először nem a gyerekekért, hanem a garázsba ment. Elfolyt belőle az olaj, ezért némi utánpótlásra volt szükség.
Majd garanciába megcsinálj.
Végül csak elindult, persze a Mikulással együtt.
Be fogok menni majd a gyerekekhez, megkérdezem tőlük, hogy mit szeretnének karácsonyra. Tudni fogom a nevüket, nyilván, hiszen én vagyok a Mikulás.
Ki fog most érkezni mindjárt?
A Mikulás. Téapó.
A neve mindegy is, a lényeg, hogy mindenkinek adott ajándékot. Megkapott ő is levelet egy kisgyerektől.
Kedves télapó, köszönöm szépen, hogy meghívtál a Jégkorong Expressre. Sajnos nem tudok menni, mert beteg lettem. Hánytam éjjel.
A Mikulás vonatot többször is elindították, holnap is jár majd. A télapó így egyik vonattól mehet a másikig.
Ott a télapó!
Rendkívüli állapotot hirdetett délelőtt a légirányítók be nem jelentett sztrájkja miatt a spanyol kormány. Még a rendelet megjelenése előtt katonák vették át a repülőterek légirányítását. Az irányító személyzet tagjai tegnap délután egyöntetűen beteget jelentettek a kormány privatizációs tervei elleni tiltakozásul. Ma már egy részük felvette a munkát, de a spanyol reptereken kialakult káosz csak holnapra enyhülhet.
Tízezrek várakoznak órák óta a spanyol reptereken. A többnapos ünnep első napján tömegek keltek volna útra, de a légirányítók előre be nem jelentett sztrájkja megbénította a Spanyolország légiforgalmát. A forgalom irányítók ugyanis péntek délután óta tömegesen jelentettek beteget, míg 90%-uk nem volt bevethető. A rendkívüli helyzetre a spanyol kormány rendkívüli állapot kihirdetésével válaszolt. Ilyenre Franco diktatúrája óta 35 éve nem volt példa. A spanyol kormány szerint elfogadhatatlan a közszolgáltatások megbénítása, ezért kellett rendkívüli lépést tenni. Tegnap este figyelmeztettünk, hogy ha nem normalizálódik a helyzet a repülőtereken, akkor kihirdetjük a rendkívüli állapotot az alkotmánynak megfelelően. Mivel a helyzet nem változott, ezt most megtettük. A légikáosz Barcelonában érte munkatársunkat, az este műsorvezetőjét.
Ez a szükségállapot, tehát egy elvi, nem teljes szükségállapot, így is lehet fogalmazni, kimondottan a légirányítókra vonatkozott, az ország civil életét egyáltalán nem befolyásolja. A légirányítók pedig egyébként nem túl népszerűek is Spanyolországban, nem először sztrájkolnak, kimagaslóan nagy a fizetésük, többet keresnek, mint a miniszterek. Amiért pedig sztrájkoltak, az azért volt, mert híre ment, hogy a spanyol kormány részben magánkézbe adná egyes repülőterek irányító tornyait. Attól féltek a légi irányítók, hogy ezzel megnő a munkaidejük, túlóráztatni fogják őket, pedig így is úgy érzik, hogy már olyan szívés állapotban vannak, hogy ez is veszélyezteti a légi közlekedés biztonságát.
A rendkívüli állapotra vonatkozó jogszabályok alapján mozgósították a légirányítókat, akiket a parancs megtagadás esetére több éves börtönbüntetés is fenyegethet. Délutára a légirányítók egy része már fel is vette a munkát, de a helyzet várhatóan így is csak vasárnaptól normalizálódik a spanyol repülőtereken. A rendőrség felvette az adatait azoknak a légirányítóknak, akik egy madridi hotelben gyűltek össze, ahol több utas is élesen szidalmazta a sztrájkolókat.
Moszkvában két ember meghalt, legalább 10 pedig megsérültek, amikor kényszerleszállást hajtott végre a Dagesztáni légitársaság egyik utasszállító repülőgépe. A 254-es gép a moszkvai Vnukovo légikikötőből indult a dagesztáni fővárosba, Mahacskalába. Útközben azonban mindhárom hajtóműve felmondta a szolgálatot. A kapitány ezért úgy döntött, hogy egy másik moszkvai repülőtéren száll le. A rendőrség szerint a gép túlfutott a leszállópályán és akadálynak ütközött, ekkor törhetett ketté a géptörzs. A Fehér Ház utasítására az összes amerikai kormányzati intézményben letiltották a hozzáférést a WikiLeaks oldalakhoz. A több tízezer titkos dokumentumot kiszivárogtató honlapot szinte naponta kell újabb szerverre költöztetni a folyamatos hacker támadások miatt. Egy internetes pénzforgalmi szolgáltatásokat végző cég pedig blokkolja a WikiLeaks adománygyűjtésre létrehozott számláját, arra hivatkozva, hogy szolgáltatásuk nem segíthet elő törvénytelen cselekedeteket.
Miközben a WikiLeaks alapítóját az Interpol már körözi egy nemi erőszak ügyében, szakértők már arról beszélnek, hogy az amerikai hatóságoknak is vádat kellene emelni az oldal üzemeltető ellen a titkos dokumentumok nyilvánosságra hozása miatt. Két törvény alapján lehetne Julian Assange-t felelősségre vonni. Az 1917-es törvény szerint bűncselekmény, ha jogosulatlanul kezel valaki olyan dokumentumokat, amelyek kárt okozhatnak az amerikai kormánynak. A másik paragrafus pedig tiltja a kormányzati tulajdon ellopását. A WikiLeaks dokumentumok főszerepet kaptak a Raza Jilani pakisztáni kormányfő és Hamid Karzai afgán államfő kabuli sajtóértekezletén is. Az újságírók szembesítették az afgán elnököt azokkal az amerikai dokumentumokkal, amelyek szerint Karzai egy gyengekező, korrupt vezető, akinek több millió dollár kenőpénz fizettek. Ő ezt tagadja. Az 52 millió dollár, amit állítólag kaptunk, az legalább 30 bőrönben fér el, mondta Karzai. El tudják képzelni, hogy valaki 30 bőrön pénzt cipeljen? Az minden esetre sokat mond, hogy a pénteken villámlátogatásra Afganisztánba utazó Barack Obama még egy rövid készfogásra sem találkozott az afgán elnökkel.
A napokig tartó esőzés és az Adriai-tenger megemelkedett vízszintje miatt víz alá került Velence belvárosa. A vízszint 136 cm-rel volt magasabb az átlagosnál, így idén ez a legnagyobb tengerár a homokzátonyokra és cölöpökre épült városban. A hatóságok felkészültek az árra, egy búvár pedig a turisták legnagyobb örömére látványosan átúszott a vízzel borított Szent Márk téren.
Velencében most ott is csónakok járnak, ahol egyébként gyalogosan lehet közlekedni. A napok óta tartó heves esőzések miatt azonban ez nem érte felkészületlenül a lakosokat, és a boltosok is számítottak a kellemetlenségre. A hatóságok biztonsági okokból azonban elrendelték az iskolák bezárását, és a hajók is csak egyenként lassan haladhatnak át a hidak alatt. A tömegközlekedés biztosító vízibuszok pedig teljesen leálltak. A tenger 136 cm-rel tetőzött, és ez még nem is a rekord vízállás. Ez az idős helybéli azt mondja, ő már megtapasztalta az 1966-os árvizet is, amikor a vízszint csak nem 2 méterrel nőtt a szokásos fölé. Ez a búvár a Szent Márk téren várta az ár tetőzését. Kivételes lehetőség, hogy Velence főterén merülhetek alá, most azonban a gyerekek biztonságára és az úszástanulás fontosságára hívom fel a figyelmet, mondta. A homokzátonyokra és cölöpökre épült Velencét gyakran sújtja tengerár. A város ráadásul folyamatosan süllyed. A megmentésére 7 éve mobilgátat kezdtek építeni, amely a tervek szerint 2 év múlva készül el.
Itthon tegnap este 8-szor adták át a Prima Primissima díjat a Művészetek Palotájában. A díjat 2003-ban alapított a Demján Sándor üzletember azzal a céllal, hogy politikától függetlenül támogassa a magyar tudományos, művészeti és kulturális életet. A 10 díjazott egyenként 50 000 eurót kap. Prima Primissima díjat jutalmazták Moldova György írót, Buzánszki Enő olimpiai bajnok labdarúgót, az aranycsapat tagját, a Csík zenekart, Kubinyi Anna textilművészt, Érdi Tamás zongoraművészt, Balázs Mihály építészt, Rubik Ernő feltalálót, Dévényi Anna gyógytornászt, Koltai Lajos operatőrt, valamint Weiser Alindát, a Magyar Televízió műsorvezető riporterét. Ez volt a Híradó szombat este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Kritikus a belvízhelyzet az ország keleti felében, több helyen lakóházak állnak vízben, és már családokat kellett kitelepíteni. Mindössze néhány százan gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a kormány nyugdíj és adórendszert érintő intézkedései ellen. Rendkívüli állapot Spanyolországban, mert a légirányítók sztrájkja megbénította a repülőforgalmat a dél-európai államban. Sportírekről meg Somos Zoltán, a majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz 10:30 után 5 perccel Regüli Mérei Krisztinával. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
A legfelsőre.
Bocsánat. Sajnálom.
Hogy fér be ide ennyi sztár?
Sok jó sztár, kis helyen is elfér.
Németh Kristófot elhagyta a felesége. A színész augusztus óta egyedül neveli a kisfiát. Megrázó részletek csak a Bestben.
Csak álljanak balra, csak a nyertesek.
Nem fér bele.
Szorosabban. Mindenki itt van. Maga is nyert.
Megint egy nyertes.
Most komolyan. Ez lesz karácsony.
Igen, a 10 éves Reál vásárlói 10 percenként nyernek 5000 forintot. Egészen karácsonyig.